Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van.
Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből. A 27. részből a 21. verstől a 26. versig terjedő ige szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében a 21. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván: ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, életünkben, és tegye annak magyarázatát áldottá ma minnyájunk számára. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked, hogy imádattal fordulhatunk most is te hozzád. Imádunk téged, aki öröktől fogva vagy, mind örökké. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül. És köszönjük, hogy úgy imádhatunk téged, mint atyát, mint fiú Isten, mint szent lélek Istent, mint teljes szent háromságot. Köszönjük te néked, hogy megszólaltál, és a te igéd az maradandó. Urunk, ebben a világban, amiben élünk, minden elmúlik, de a te igéd örökre megmarad. Kérünk téged azt, arra, hogy ezt a te igédet hadd halljuk meg most is. Hirdettesd nékünk a te igédet, és add, hogy ez a maradandó ige hitáltal elfogadásra találjon nálunk. Segíts, hogy a te örökké megmaradó igéidben tudjunk hinni, és ne az elszálló és üres emberi szavakban. Köszönjük te néked, hogy a te igéd, az örökké való ige az, ami megmentheti a mi lelkünket. Légy áldott, hogy mihelyest hitáltal lakozást vesz bennünk a te szavad, a te igéd, azonnal nékünk is örök életet és üdvösséget ad. Kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts a te igédbe hitáltal belekapaszkodnunk. Látod, hogy magunktól erre képtelenek vagyunk, ezért kérünk, hogy szent lelked által adj nékünk az igédbe kapaszkodó hitet. Adj nekünk a szavaidba vetett bizalmat, és add, hogy ez legyen a legerősebb kötődés az életünkben. Kérünk arra, Urunk, hogyha a hitünk megrendült volna, megkevesbedett volna, te erősítsd meg azt a te szavad által, amit ma is mondasz. Kérünk téged arra, hogy hirdettest közöttünk a te igédet, és áldj meg ezzel bennünket, hogy mi is áldhassunk téged, és az életünk tényleg egy téged áldó, téged magasztaló életté változhasson. Kérünk arra, hogy áld meg a te igédet nem csak itt a templomban, itt a gyülekezetünkben, hanem minden templomban, minden gyülekezetben, ahol hirdetik e mai napon, szerte az országunkban, szerte az egész világon. Kérünk, hogy légy ott is jelen, és áld meg a mi testvéreinket is. Amen. Testvérek, ige hirdetésre készülve a 287. énekünk első versét énekeljük. A 287. énekünk első versét. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részéből, a 22. versből, annak is első feléből. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek. Foglaljunk helyet, testvérek! Az elmúlt alkalommal is ezt az igét elemeztük. Most is maradunk ennél az ige szakasznál. És Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy nagyon sok alkalommal jutnak az embertársaink nehéz, kritikus élethelyzetekbe. Betegségek törnek az emberekre, halálesetek történnek a családokban, emberek egyedül maradnak, elveszítve a szeretteiket, gyászolnak. Mások pénzügyi nehézségekkel küszködnek, vannak, akik munkai feszültségekkel kilódnak, ott lebeg felettük az elbocsátásnak a Damoklész kardja. Természeti katasztrófák történnek a világban, terrorcselekmények. Sokféle nehéz élethelyzetbe jutnak az embertársaink, és velük együtt mi magunk is. Kérdések, hogy például ilyen körülmények között megszólaljunk-e? Tehát amikor embertársainkat ilyen helyzetbe látjuk, megszólaljunk-e? És ha megszólaljunk, akkor miről beszéljünk nekik? És hogyan adjuk elő a mondani valónkat? És egyáltalán hogyan leszünk képesek mondani bármit is? És így megtörni azt a csendet, ami ilyenkor van. Hát nézzük most, hogy ezekre a kérdésekre az ígéből milyen választ kapunk. Először is nézzük meg, hogy Pál apostolnak ez a beszéde milyen körülmények között és milyen időpontban hangzott el. Tudjuk, hiszen a múlt vasárnap végig olvastuk ezt a részt, hogy Pál apostolt viszik több fogolytársával római légionáriusok, egy gabonaszállító hajón, matrózok, kormányos mester, hajótulajdonos. 276 ember van azon a hajón, viszik Rómába, és ekkor kerülnek egy nagy viharba, és immár sok napja tombol a vihar, úgyhogy már kidobálták a hajó felszerelését, a hajó rakományának egy nagy részétől megszabadultak, és már lemondtak teljesen az életükről az emberek, akik ott voltak a hajón. Semmit nem vártak már, a halált egyedül. Minden reményünk elveszett az életbe maradásra, írja Lukács doktor. Akkor Pál feláll közöttük ebben a helyzetben, ahol az emberek már végső kétségbeesésbe jutottak. Föláll Pál közöttük, és ezt mondja, amit felolvastam, a 21. verstől 26. versig terjedő ige szakaszt. Vagyis Pál ebben a nagyon kritikus helyzetben, ahol már tényleg az emberek, több száz ember, gondoljuk el, lemondtak az életükről. Nekünk annyi, végünk van. Itt már nincs menekvés, semmi. Üveges szemmel ott ülnek, fekszenek a hajó padlókon, deszkákon. Nem tudnak már semmit tenni megmenekülésükért. Ez a végső kétségbeesésnek, a halál puszta várásának a legborzasztóbb helyzete. És Pál akkor föláll közöttük. És egy nagy beszédet mond, pontosan úgy mondanám, hogy egy szép, tartalmas beszédet mond, illetve kiált vagy üvölt, mert ott a tengernek a morajlását, a szélviharnak a dühöngését keresztül kellett túl kellett kiabálni. És azt akart, hogy meghallják az emberek azt, amit mond. Viharos körülmények között mondta el Pál ezt a beszédét. És olykor, testvérek, bizony van ilyen, hogy nekünk is ilyen körülmények között kell szólni az emberekhez. Lehet, hogy mi magunk is velük együtt benne vagyunk egy nagyon nehéz, kritikus élethelyzetben. Lehet, hogy mi nem vagyunk benne, de ők benne vannak, és tombol körülöttük a vihar, vagy tombol az életükben a vihar, a nehézségek, ott tornyosulnak fölöttük, körülöttük. És nekünk ott mondani kellene valamit. Mondanunk is kell. Mondanunk is kell. Nekünk is jól esik egyébként, ha mi életünk bajba van, ha a szívünk, lelkünk úgy érzi, hogy összeszorítják félelmek, rettegés, aggodalom, mert ez vagy az történik körülöttünk vagy velünk, és akkor mond nekünk valaki valamit, fontos, szép dolgot, és szinte bele kiáltja az életünkbe. Nekünk is szükségünk van erre, de nem csak nekünk van szükségünk erre, mert segít rajtunk, hanem másoknak is körülöttünk. Ne csak várjuk, hogy nekünk mondjanak bátorító szavakat, ha bajba vagyunk, hanem vegyük észre a körülöttünk élő embereket, testvérek, a szomszédot, a családtagot, a nem tudom, munkatársat. akinek kellene valamit mondanunk, mert a vihar ott dobálja az életét, és lehet végső kétségbeesésbe küszködik a szerencsétlen. Ilyen helyzetben is kell mondanunk valamit. Ugyanakkor, testvérek, figyelemre méltó a Pál megszólalásának az időpontja is. Amikor kitört a vihar, akkor valószínűleg mindenki nagyon izgatott volt még a hajón. Szaladgáltak ide-oda, intézkedtek, és akkor nem hallották volna meg még, ha Pál apostol ott mond nekik valamit. Hagyjál most minket, hát most jön a vihar, mind itt van a nyakunkban a baj, hát csináljuk a dolgunkat, ne prédikálj itt nekünk. Te is inkább fogd meg a kötelet, vagy nem tudom mit, aztán intézkedjél. Ott még nem is mondott Pál semmit, ott ő is intézkedett. Beszéltünk róla a múltkor, hogy ő is megfogtott a munkának a végét, és csinált valamit. Mentsük, ami menthető. De testvérek, most, amikor a teljes reménytelenség rászakadt az emberekre, amikor a kilátástalanság már tapintható volt közöttük, akkor Pál megkapja a mondani valót Istentől, és föláll, és akkor mondja el az embereknek. Akkor mondja el az embereknek, mert érzékelte Pál, hogy most már meg fognak hallgatni az emberek. Lehet 2 nappal vagy 8 nappal ezelőtt még nem hallgattak volna meg, de most itt az idő, hogy meghallgassanak, és meg is hallgatják az apostolt. És így van ez, testvérek, mi velünk is, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor ki kell várnunk a szólásra alkalmas időt, sőt, jobb, ha mindig kivárjuk. Az Istentől elkészített időt. Vannak emberek, akik belejutnak különböző nehézségekbe, és ha rögtön ott elkezdünk nekik mondani valamit, akkor azzal csak fölidegesítjük őket. Meg kell sokszor várni, hogy az emberek kilátástalan, reménytelen helyzetbe jussanak. Amikor már tehetetlenül fekszenek a padlón. Amikor már kész vannak, ahogy szoktuk ma mondani. Amikor már semmit nem tudnak mondani, meg se tudnak, már semmi reménységük nincs. Nincs perspektíva, már nincs mibe kapaszkodni, nincs kibe kapaszkodni. Amikor elsötétül az égbolt fölöttük, olyankor kell megszólalnunk, és elmondanunk, amit az Isten ránk bízott. Mert akkor már meg fogják hallani. Velünk is így van, testvérek. Sokszor mi is úgy vagyunk, valljuk meg őszintén, hogy amíg jól megy a szekér, addig mondhat nekünk lelkész, meg prédikátor, meg nem tudom én kicsoda, még ha az Úr szállna hozzánk, még ő is mondhatna akármit, nem figyelünk oda rá. Nem figyelünk. Megyünk, csak csináljuk a dolgainkat, el vagyunk merülve, nem érdekel bennünket. Akkor hallgatjuk meg mi is az Istennek a beszédét, testvérek, amikor ott fekszünk a betegágyon, azt már nincs remény. Meg amikor ott állunk a koporsó mellett, aztán már nem tudjuk, hogy mi lesz tovább. Amikor ilyen kilátástalan, reménytelen helyzetbe jutunk, akkor válik a fülünk valahogy meg a lelkünk ilyen hallóvá. És kezdjük megérteni, hogy az Isten mondani akar nekünk valamit. De mások is így vannak ezzel, testvérek, és ezért ki kell válnunk azt a helyzetet és azt az időpontot, amikor mi megszólalhatunk. Mert meg kell szólalnunk valahogy és valamikor. És valamit mondanunk kell ezeknek az embereknek, akik körülöttünk bajba vannak, nagyon nagy bajba. Ez az első pont tehát, hogy az apostoltól megtanuljuk, hogy nagyon nehéz körülmények között és nagyon kritikus időpontban is meg lehet szólalnunk, és tovább adhatjuk azt, amit az Úr ránk bízott, hogy mondjuk tovább az embertársainknak. Nézzük tovább, testvérek, hogy másodszor miről beszélt a hallgatóinak Pál. Miről beszélt nekik? Először is érdekes ebben a beszédjében, hogy emlékezteti őket arra, amit korábban mondott. Ja, emlékezünk, hogy még mielőtt elindultak volna Rómába, a krétai kikötőből, ahol védettségbe áttelelhettek volna, nem lett volna semmi baj. Ott Pál elmondta, hogy ne induljunk, kormányos mester, tulajdonos, Julius százados, ne induljunk, baj lesz. Nem tanácsos már ilyenkor hajózni. Azok nem hallgattak rá. Itt Pál azt mondja nekik, jól lehet, szükséges lett volna, hogy rám hallgassatok. Rám kellett volna hallgatnatok, mert azért jártunk most így, hogy itt fekszetek üveges tekintettel, magatokba roskadtan, reménytelenül, azért, mert nem hallgattatok rám. Ha engedtetek volna a szavaimnak, nem lennétek itt. De Pál apostol nem azért mondja ezt nekik, hogy itt magát most megdicsőítse, hanem azért mondja nekik ezeket, testvérek, mert azt akarja, hogy amit majd most mondok, arra odafigyeljetek. És amit most mondok, azzal ne bánjatok úgy, mint ahogy az első figyelmeztetésem, mert látjátok, hogy az első figyelmeztetésemet megvetettétek, és ide jutottunk. Hát most, amit mondok, arra figyeljetek oda. Figyeljetek oda a szavaimra. Megtanulhattátok volna már, hogy amit Istentől vettem és mondtam nektek, arra jó teszitek, ha odafigyeltek, meg különben bajba kerültök. Hát figyeljetek oda, amit mondok, mondja az apostol az embereknek. Mit mondok most? Most azt mondom, ez a beszédjének egy második eleme, a jelen helyzetre nézve bátorítalak benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy ember se hal meg, hanem csak a hajó pusztul el. Bátorítalak benneteket, hogy jó reménységben legyetek. Az eredeti szöveg szerint bizakodjatok, bátorodjatok fel. Sőt, azt is jelenti, hogy legyetek jó hangulatban. Legyetek jó hangulatot, az mondhatja az ember, ugye ilyen helyzetbe lévő embereknek, miközben tombol a vihar, a hajó lassan széthullik, itt recseg, ropog az egész, a vihar hullámok átcsapnak rajta, és Pál azt mondja, hogy jó reménységben legyetek, legyetek jó hangulatban. De Pál ezt mondja, és kétszer is elmondja, hogy ne keseredjetek el, hanem legyetek jó reménységben. Hát testvérek, így van ez, hogy olykor meg kell mondanunk az embereknek azt, nekünk is. Hogy látod, én szóltam neked időben. Elmondtam neked ezt. Mert Isten ezt tanította nekem, és én továbbadtam neked. Elmondtam neked. Ha ráhallgattál volna, amit mondok, nem jutottál volna ide. Ebbe a kritikus élethelyzetbe. Nem lenne ilyen elkeseredett, ilyen depressziós, ilyen nyomorult, ilyen kisiklott életű, ilyen széthullott életű ember. Mert hallgattál volna az ígére. Mert nem az a lényeg, hogy én mondtam neked, hanem az, hogy az Isten igéjét mondtam neked, és ha hallgattál volna rá, nem jutottál volna ide. De most bátorítalak téged. És meg kell tanulnunk, testvérek, és meg is tanít minket az Úr arra, hogy bátorítsuk jó reménységre, sarkaljuk az embereket, akik körülöttünk vannak. A nehéz helyzetben. Harmadszor hozzáfűzi ezekhez Pál apostol, hogy ő hozzá kanyarodjunk vissza, azért merlek benneteket jó reménységre bátorítani, mert Isten az angyala által ezt és ezt mondta nekem. Vagyis Isten szólt hozzám. Szólt hozzám, és azt mondta, hogy meg fogok menekülni, és velem együtt ti is meg fogtok menekülni. Az Isten ezt mondta nekem, ezért legyetek jó reménységbe. Vagyis Pál nem azt mondja, hogy én úgy sejtem barátaim, pogány elvtársaim, hogy meg fogunk menekülni mindnyájan, mert olyan jó emberek vagyunk ezen a hajón, hogy itt nekünk ez lehetetlen, hogy itt most elpusztuljunk. Szóval ebből biztos van valami kiút csak lesz. Nem tudjuk, hogy mi vagy hogy, de úgy sejtem, hogy lesz valami. Nem így beszél az apostol, hanem azt mondja, hogy az Isten azt mondta nekem, hogy megmenekülünk mindnyájan, és a hajó fog csak elveszni. És azért, mert az Isten ezt mondta, ezért így is lesz. Vagyis Pálnak a mondani valója, testvérek, az Isten szavára, az Isten beszédére épül. Ez a lényeg, hogy a szavainak a fundamentuma az, amit az Isten mondott. És nekünk is jól teszünk, mi is jól teszünk, ezt megfontoljuk, mert amikor mi bajba lévő emberekhez beszélünk, akkor beszélhetünk mi is így, hogy hát úgy sejtem, hogy meggyógyulsz te még, meg majd megvigasztalodsz még, majd tudod, jobbra fordulnak a dolgok, meg majd az idő tudod begyógyít. Mondhatunk ilyen emberi butaságokat és bolondságokat, testvérek, de nem kell ezt nekünk mondani, hanem amit mondunk, az mindig az Isten igéjének az alapján kell, hogy álljon. Mert ha beszédünk alapja, amit mi mondunk egy bajba lévő embernek, az Isten beszéde, akkor amit mondunk, az meg fog állni. Abba bele lehet kapaszkodni, az erőt fog adni az illetőnek, az fel fogja bátorítani az illetőt. Ezek az emberi nagy bölcsességek, hogy tudod, majd jobbra fordulnak az idők, meg nem volt soha az, hogy a borús napokra ne jöjjenek, derűs napok. Hát ilyeneket mondhatunk, testvérek, de ebben nem lehet belekapaszkodni, mert nem az igény nyugszik, akkor a mondani való. Ha mi valakit bátorítunk, annak legyen mindig igei alapja, bibliai, isteni alapja. Akkor az a beszéd súlyos lesz, különben csak elfújja az első szél, vagy szellő. Nem is kell hozzá szél, elég egy szellő is. Tehát az apostol testvérek Isten igéje alapján, Isten beszéde alapján állva mond valamit az embereknek, és úgy bátorítja, jó reménységre sarkalja őket. Aztán nagyon fontos az ő beszédének a személyessége. Figyeljük meg ezt is, testvérek, hogy az apostol egy személyes bizonyságtételt tesz, erről a múlt vasárnap is beszéltem. Hogy Pál azt mondja, hogy én az Istené vagyok. Neki szolgálok, és hiszek neki, hogy úgy lesz, ahogy ő meg. Ez egy személyes hitvallás az Istenről, egy személyes bizonyságtétel. Testvérek, csodálatos dolog az, hogyha mi egy bajba lévő embernek tudunk így személyesen, személyes hangvétellel beszélni, hogy így mondjam. Hogy te, kedves embertársam, családtagom, nem tudom én, testvérem, hát én hiszek az Istennek, én az Úré vagyok, és én tudom, hogy amit ő megmondott, az úgy van. És mint ilyen ember szólok te hozzád. Én is jutottam nehéz helyzetbe, és engem is hogy szabadított ki belőle az Úr. És ugyanaz az Úr, aki engem megszabadított, téged is meg tud szabadítani. Ahogy én hozzáfordultam, és figyelt az én sóhajtásomra, úgy figyel a te sóhajtásaidra is. Testvérek, ezek a személyes szavak többet jelentenek, mint hogyha egy bajba lévő embernek elkezdünk dogmatikai előadásokat tartani. Ugye? Pál apostol itt a hajón nem a megigazulás tant fejtegette a bajba jutott üveges tekintetű embereknek, még csak nem is megtérésre hívta őket. És nem majd a bekövetkező eszkatológikus dolgokról tartott nekik kis előadást, hanem arról, hogy ő az Istené, aki az egyiptomiak nem tudtak, hogy ki az, rómaiak nem tudom hány istenük volt, pogányok, az Istené vagyok. És neki szolgálok, és én hiszek annak, amit ő mondott. És Pál apostol így egy ilyen szilárd alakként jelenik meg ott, ahol minden mozog. Szinte, hogy rajta keresztül maga az Úr szól ezekhez az emberekhez. Az ő személyes bizonyságtételén keresztül, testvérek, ez kell ma is. Hogy elmondjuk az embereknek, hogy kié vagyunk, kinek hiszünk, ő mit mondott, mi hogy éltük át a jelenlétét a bajba. És buzdítsuk az embereket, hogy ők is forduljanak ehhez az Úrhoz, és belé kapaszkodjanak. A személyesség hangnemére figyeljünk, amikor így bajban, próba alatt lévő embertársainknak beszélünk. Aztán testvérek, a beszédről egy kicsit tovább lépve, mert nem csak az érdekes itt, hogy pontosan miről beszélt az apostol, egy harmadik probléma is fölmerül. Azt tudnélik, hogy hogyan mondta el Pál ezeket a dolgokat. Hogyan mondta el? Úgy ebbe is úgy beleakadtam. Mert úgy feltűnt az, hogy Pál, abból, amit mond, feltűnik, hogy Pál imádkozott azokért az emberekért, akikhez itt prédikált, hogy így mondjam, akiknek bizonyságot tett. Hiszen azt mondja Pál, figyeljük meg, hogy figyeljetek csak, azt mondta nekem az Úr, hogy angyala által, hogy nekem, én megmenekülök, és nekem adja mindazokat, akik velem együtt vannak a hajón. Itt elárulja Pál magát. Mert azt jelenti, hogy Pál imádságban kérte az Úrtól, hogy ne csak ő meneküljön meg, hanem meneküljenek meg azok is, akik még vele vannak. És most Isten azt üzente nekem az ő angyala által, hogy meghallgatta az imádságomat, és nekem adja azokat, akik a hajón velem vannak. Azért, mert én megmenekülök az ő hatalma által, ti is velem együtt megmenekültök, mert ti az enyém vagytok. Pál testvérek imádkozott azokért az emberekért, akikhez itt beszél. Tanuljuk meg ezt, testvéreim, hogy bajba lévő emberek vannak körülöttünk, így családtagok, úgy családtagok, rokonok, ismerősök, munkatársak. Imádkozzunk ezekért az emberekért, és úgy kezdjünk hozzájuk beszélni. Előbb beszéljünk róluk az Úrnak, és kérjük az Urat, hogyha lehetséges, mentse meg őket. Ha lehetséges, mentse, nem csak abból a földi bajból, hanem az örökkévaló bajból, a kárhozatnak a veszedelméből is mentse meg őket. Beszéljünk az Úrnak a bajba jutott emberekről. És majd utána prédikáljunk nekik, mert másképpen fogunk nekik beszélni, ha imádkoztunk előbb értük. Ezek a hallgatók, testvérek, ezek is megértették azt, hogy Pál, hogy ez a fogoly, ez a zsidó fogoly, aki ilyen furcsa dolgokat képvisel, ez minket szeret. Julius századost, meg a légionáriusokat, akik itten ütötték, verték, vagy éppen, mit tudom én, úgy beszéltek vele, ahogy. Nem is ismer minket, mégis azt kérte az ő Istenétől, hogy mi is meneküljünk meg. Szeretve lenni, ezt megérezni jó dolog. És ezek az emberek megérezték, testvérek. Mennyire más az, amikor a matrózok, később, olvassuk a történetből, hogy később a matrózok elhatározzák magukból, hogy levágják a mentőcsónakot és meglépnek. Ugye? Mert egy kicsit közelebb sejtítették már a partot, és gondolták, most gyorsan kereket oldunk, aztán a többieket egye a fene. bocsánat a kifejezésért, de így gondolkodtak, mi meg megyünk ugye a partra megmenekülni. Ők kivel foglalkoztak? Ők foglalkoztak a többiekkel? Nem foglalkoztak, testvérek. Pál vissza is tartotta őket, de Pál mennyire nem ilyen volt. Nem az érdekes, hogy én megmeneküljek, a többiek megvesszenek. Hújjon a férgese, nem érdekes. Testvérek, nem lehetünk mi sem olyan önzőek, hogy ne könyörögnénk másokért. És ne vinnénk, hogy Uram, hát látod ezt az embertársamat. Könyörülj meg rajta, testileg, lelkileg, nyomorúságba jutott. Segíts, hogy tudjak neki szólni, és azt mondjam, amit kell mondanom, abban az időben, amikor kell mondanom. Tehát imádkozzunk azokért, akikhez beszélünk. És még egy dolog a Pál beszédével, hogyannal kapcsolatban tudnélik, az, hogy Pál nagyon őszintén beszél. Azt mondja, amikor idézi az angyalt, hogy mellém állt az Istennek az angyala, és azt mondta nekem, ne félj. Hogy beleakadtam ebbe, hogy azt mondta az angyal nekem, hogy ne féljek. Vagyis én féltem. Azért kellett nekem azt mondani, hogy ne félj, mert én féltem. Pál apostol is félt, fél testvérek. Ha nem félt volna, nem mondta volna neki az angyal által az Úr, hogy ne félj. Pál nem mondja, hogy az angyal, tudjátok, azt mondta nekem, hogy ezt és ezt, de elhagyta volna azt, hogy ne félj, pedig mondta az angyal. Nem tüntette föl magát olyan bátornak, olyan nagy hősnek, hogy ő aztán mindent kibír, és ő most is rendíthetetlenül erős, és ő nem fél most se, ő olyan nagyszerű ember, hogy ő olyan hívő, hogy ő rendíthetetlen. Nem mondja ezt, hanem bevallja, hogy de ti is féltek, halálra vagytok válva, én is. De az Isten angyala mellém állt, és azt mondta, ne féljek. Úgy testvérek, ha mi beszélünk valakikhez, akkor legyünk őszinték. És ne tüntessük fel magunkat nagyobbnak, meg jobbnak, meg erősebbnek, mint amik valójában vagyunk. Mert amikor mi is bajba jutottunk, akkor mi is féltünk például. Meg rettegtünk, meg nem tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés, míg az Úr mellég nem állt. Jó ezt elmondani. Én is féltem. Rettegtem, halálra váltam, halálfélelem gyötört. És nem tudtam, hogy mi lesz a következő lépés. Legyünk őszinték, ha beszélünk valakihez. Az utolsó dolog, testvérek, amit még el kell, hogy mondanom, el kell itt mondanom, az, hogy hogyan tudott Pál ilyen beszédet tartani. Hogyan tudta ezeket elmondani azoknak az embereknek? Hogyan tudta így elmondani? Testvérek, a legfontosabb dolog az, hogy azért tudta ezt így elmondani, mert az Úrhoz közel volt, és az Úr közel volt Pálhoz. Pál azért tudta, hogy mikor kell megszólalnia. Azért tudta, hogy mit kell mondania. Azért tudta úgy elmondani, hogy elmondta, mert az Úr ott volt vele ebben a nyomorúságban. Mellém állt az Úrnak az angyala. Istennek sok embere átélte ezt, testvérek, hogy Illés, amikor menekül, teljesen össze van törve, üldözik minden, a vérét kívánják, az életét. Ott nyugszik egy fenyőfa alatt, és akkor oda megy hozzá az Úr. Így olvassuk az igébe. És ad neki enni. És akkor Illés profétát így föl eleveníti, megbátorítja az Úr. Ott van az Úr Dániel mellett az oroszlánok vermében. Ezt az Úr ott oda áll az ő gyermekeik mellé, és egyszerűen így körülveszi őket. Hát ez Pál apostolnak, testvérek, ha valami, akkor ez az ő titka, hogy az ő urának az oltalmában, az ő kezében, az ő védelmében van ott abban a viharos széteső hajó, tengeren, az a széteső hajóban is. Az Úr ott van vele. És Pál azért tud így beszélni, mert ennek az Úrnak, aki vele van, ebben hisz. Illetve neki hisz. Neki hisz. Mondja is, hogy hiszek annak, amit ő mondott. És itt megértjük azt, testvérek, hogy Pál apostolnak gyakorlati haszna volt a hitből. Ugye? Gyakorlati haszna volt a hitből, mert ő maga is fölbátorodott a hit által. Az Úrba, az Úr szavába vetett hit által ő maga is erőt nyert és megszólalt, és amikor mindenki kétségbe esett, ő nem volt kétségbe esett. A hitnek, testvérek, mind a mai napig gyakorlati haszna van. Ha mi az Úrral vagyunk és hiszünk abban, amit ő mondanak, gyakorlati haszna van. Ezt egy csomó ember nem hiszi, vagy nem akarja elfogadni, vagy látni. Az Úrba, illetve a szavába vetett hitnek gyakorlati haszna van. Azt hiszik sokan, hogy ez a hit, ez csak valamilyen elméleti dolog. Ennek semmi gyakorlati haszna nincsen. Gyakorlati haszna a pénznek van, meg a pszichológusnak, meg a pszichiáternek, meg a gyógyszereknek, meg a nem tudom. Annak van gyakorlati haszna, de az Úrba vetett hitnek annak nincs. Testvérek, ezt felejtsük el, ezt a nézetet. Az Úrba vetett és az ő szavába vetett hitnek gyakorlati haszna van. Az idegrendszer megerősödik, az ember talpra áll, másokat fog szinte fölemelni és talpra állítani, és életet lehelni másokba. Pál nem antidepresszánsokat szedett, hanem az Úr szavába kapaszkodott bele hitáltal. Az Pál apostolt nem elektrosokkolták, az Úr szavába kapaszkodott bele hitáltal. Igyekeznek kiverni a fejünkből, testvérek, a mai világból, hogy az Úrba vetett hitnek gyakorlati haszna van, és sok hívőnél, megvallom őszintén, hogy sok hívőnél azt láttam, hogy ezt el is, nem, elfelejti ezt, nem hiszi ezt. Nem hiszi igazán, hogy az Úr szavába vetett hitnek gyakorlati következménye van. Inkább hisznek a gyógyszerekbe, az orvosba, nem tudom én kibe, mibe. Testvérek, én most itt csak annyit akarok mondani, hogy higgyetek az Úr szavában. És erőt mertek egy kétségbeesett világba bátorítani másokat. Nem lesztek kétségbeesettek. Csak higgyetek az Úr szavában. És talán még egy dolog, ami nagyon fontos, Pál apostol testvéri közösségbe volt. Emlékezzünk rá, hogy voltak ott 276-an, de ebből három hívő volt. Lukács, Arisztarkusz meg Pál apostol. És Pál apostol biztos, hogy a másik két hívő testvérével együtt volt, ők szinte karöltve voltak, egymást támogatva voltak ott. És ez biztos, hogy nagy segítség volt az apostolnak, bár ő, ha egyedül volt, akkor is ugyanígy beszélt volna az Úr kegyelméből, de biztos nagyon jó volt neki úgy megszólalni, hogy tudta, hogy ott vannak mögöttem a többiek, a másik két hívő testvérem, akikkel együtt imádkoztunk, akikkel együtt vagyok az Úr kezébe. Testvérek, ha mi másokat akarunk bátorítani, az Úr velünk kell, hogy legyen. És nekünk hitáltal a szavába kell kapaszkodni, és kell, hogy ott legyen mellettünk a hívő testvérek, a kis gyülekezete. Közösségből kell fölállnunk, ha szabad így mondani, és úgy megszólalni, és úgy beszélni másokhoz, különben a szavainkban nem lesz különösebb hatóerő. Nos, itt van előttünk Pál apostol testvérek. Bajba lévő emberek között, kétségbe esett, életükről lemondott, halálra vált, üveges tekintetű emberek között föláll és beszél. És amit mond, annak az alapja az Isten szava, az Isten beszéde, és ezért az egy súlyos mondani való, személyes, őszinte mondani való. És egyszerűen a többi embereket, akik körülötte vannak, Pál szinte megeleveníti. Ahogy olvassuk a történetbe tovább, ezek fölkelnek, föltápászkodnak a földről, erőt merítenek újra, és hozzáfognak az éppen szükséges dolgoknak az elintézéséhez, amit még ott tehetnek. Szinte visszaszáll beléjük a reménység. És végül mindjárt meg is menekülnek, úgy, ahogy az apostol elmondta. Mert az Úr testvérek az apostol szavait megpecsételte, nem hagyta az ő szolgáját megszégyenülni, megdicsőítette önmagát is, a pogányok előtt és mindenek előtt. Isten nem fog bennünket se szégyenbe hagyni. És a szavaink által, ha mi nyomorult embereket, bajba jutott embereket így vigasztalunk, meg fogja magát dicsőíteni a végén, majd meglátjuk. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, és segítsen ennek a követésébe minket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te közel vagy az emberekhez a legnagyobb vészben is. És köszönjük, hogy különösképpen igaz ez a Te szolgáidra, a Te gyermekeidre. Olyan jó, hogy ott voltál Pál apostollal, és nem tudott tőle és az ő lelki testvéreitől távol tartani Téged a vihar tombolása, az orkán, a hullámok, a széthulló hajó. Köszönjük Te néked, hogy Te ott tudsz lenni a legnagyobb vészben, a legnagyobb bajban is a Tieid mellett. Köszönjük, ha ezt átélhettük, és kérünk, hogy segíts újra meg újra átélnünk. Légy áldott, hogy nem hagyod el a Tieidet. Egy pillanatra sem, és úgy van, ahogy megígérted nekik, hogy szüntelen ott vagy mellettük, és fogod a kezüket, és átöleled őket, még ha halál árnyékának a völgyében járnak akkor is. Köszönjük, hogy láthatjuk ebben a történetben is, hogy így van. És hadd magasztaljunk téged most ezért. Kérünk téged arra, Urunk, hogy tégy minket bölcsé a te lelked által, hogy tudjunk szólni másokhoz, hogy megtaláljuk azokat az időpontokat, amiket elkészítettél a szólásra, hogy megtaláljuk a mondani valót, amit el kell mondanunk, és segíts úgy elmondanunk azt a mondani valót, hogy te adod nekünk, azzal az indulattal, azzal a mentő szeretettel, ahogy láttuk minden gyermekednél. Köszönjük te néked, Urunk, hogy most beléd kapaszkodhatunk, és beléd kapaszkodva mehetünk ki a hétköznapi élet viharai, emberi életek bajba jutott emberi életek közé. Urunk, segíts bennünket, hogy beléd kapaszkodva, te ígédbe teljes mértékbe bele gyökerezve, irántad való bizalommal menjünk ki a világba, és magunk mögött tudva a testvéri közösséget, hadd legyünk mi bátorító, jó reménységre intő emberek a környezetünkben. Segíts, hogy még ne jobban elkeserítsük a körülöttünk élőket, hanem bátorítsuk és erősíteni tudjuk őket. Köszönjük, hogy mindehhez segítségül hívhatunk téged. Most imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a gyülekezetünket, a továbbiakban is. Kérünk, áld meg a gyermekeket, akik ide járnak, a közöttük munkálkodókat, szolgálókat. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezeti alkalmainkat, istentiszteleteinket, hétközi alkalmainkat, és legyél itt közöttünk is mindenkor. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk országunkat, népünket. Könyörülj meg a bajba jutott embereken, Erdélyben is, és itt a mi országunkban is. És különösképpen azt kérjük, hogy a kárhozatnak a viharából húzd ki az embereket. Vonn magadhoz a népnek a szívét, és add, hogy megtérjenek te hozzád a mi honfitársaink. Kérünk, hogy munkálkodj ébredésen, megtéréseken, népünk körében. Köszönjük, hogy mindezt eléd tehetjük, rád bízhatjuk magunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hirdetem a heti alkalmainkat. Hirdetem, hogy hétfőn 7:30 ifjúsági óránk van, kihívások hónapja, az évfolyam társak, mint kihívások, ez lesz a holnapi témánk. Szeretettel hívunk és várunk minden főiskolás egyetemista fiatalt erre az alkalomra a gyülekezetünkből is, és azon kívülről is. Hirdetem, hogy kedden újra van kis mamakör, 9:30 kezdődik. Most kedden az lesz a címe, hogy rohan az idő, rohanjunk utána. Szeretettel várjuk a kismamákat erre a előadásra vagy beszélgetésre. Hirdetem azt is, hogy kedden bibliaóránk lesz, pénteken imaóránk lesz a megszokott időbe. Úgy tudom, hogy énekkar lesz. Múlt héten ugyan elmaradt, mert Péter testvérünk megbetegedett, de talán meggyógyul jövő péntekre, és itt tud lenni. Tehát azért hirdetem, hogy lesz énekkar. A hittanórákat és konfirmációórákat a szokott időben a kisifivel együtt megtartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Egy távolabbi alkalom október 1-én és 2-án lesz a bibliaiskola, ha jól tudom, utolsó alkalma. Hotoráni Erikánál kérem, hogy jelentkezzenek az érintettek minél előbb. Fűtő Róbert testvérünk jön, ha jól tudom, és etikai kérdésekről lesz szó. Tehát október 1-én és 2-án, de csak akkor jön, hogyha 15 fő van, megvan. Úgyhogy én tényleg azt kérem a testvérektől, hogy már akiket érdekelne, akiket meg nem, akiket nem érdekel, azok legyenek tekintettel azokra, akiket érdekel a dolog. És szívesen megcsinálnák ezt a bibliaiskolát végig, hogy ne mondjam persze, ez az én rögeszmém, hogy amiben belefogunk, azt csináljuk végig, és ne adjuk fele úton. Mert ez nem jó dolog. Tartsunk ki, és vigyük végig ezt a dolgot. Tehát ez október 1-2. Hotoráni Erikánál kérem, hogy jelentkezzenek a testvérek. Na hát, arról számolnék még be, hogy megjártuk Ács Péter testvérünkkel együtt Székelyföldet. Elvittük Siménfalvára a testvérek pénzügyi és anyagi ruhanemű adományát. Körülbelül, ha jól emlékszem, 304-305 ezer forint jött össze, ha jól emlékszem, most így hirtelen fejből, amit átváltottunk, és úgy osztottuk ki lejben. Hát elmentünk Siményfalvára, ott a református lelkész nővel tudtunk találkozni, és ő volt a segítségünkre abban, hogy a rendelkezésre álló pénzt szétosztuk először 10 református családnak. Ebből 4 család olyan volt, akit nagyon súlyosan érintett az árvíz, vagy áradás. A többieket is érintette, azokat nem annyira súlyosan, tehát azoknak lehet, hogy egybe marad a háza, de alaposan kell megerősíteni ezeket a házakat. Ugyanezeknél a családoknál hagytunk ruhaneműket is, azzal, hogy ami olyan, hogy nem tudják használni, adják oda a faluba olyanoknak, akikről tudják, hogy tudják használni. Tehát használják bölcsen, amit kaptak. Végül eljutottunk a maradék pénzecskénkkel és ruhafélékkel azokhoz a családokhoz, akik sátrakba laktak. Van ott 10 család, vagy 12 család, akik sátrakba laknak a falu szélén, mert az ő házaikat totálisan megsemmisítette a víz. Az igazsághoz tartozik, hogy ezek cigányok, de nem azok a, ahogy legalábbis mi meg tudtuk ítélni, vagy láttuk, nem azok a léhűtő cigányok, hanem ezek ott Siményfalván ilyen kosárfonásból élnek, és tehát veszőket gyűjtögetnek, azt adják el, aztán ott mások a faluba fonják a kosarakat, tehát ez az egyik legnagyobb kosárfonó centrum, ha jól tudom én, ott a Erdély szerte. Tehát, na hát lényeg az, hogy ezeknek a házai azok ott voltak a patak mellett, és ami, hát nem is tudom hány méteresre duzzadt. Több méteres. 4-5 méter magas volt, testvérek, el se tudjuk képzelni, hogy az ember ott van, nem is tudja, hogy lehetett ez itt. 4-5 méteres magas volt a víz. A faluban mondjuk több helyen ugye látszik a házakon, hát ha én így föltartom a kezem, akkor olyan 2-50 körül vagyok, körülbelül. Hát én nem értem el a ház oldalán a vízszintjét. Tehát olyan magasra fölment. Különösen a falunak a mélyen fekvő részein. Úgyhogy számunkra kicsit értetlenül is álltunk, hogy ez hogy történhet ilyen, nem is tudjuk el se képzelni. De hát megtörtént. Na, leginkább ezek a családok, tehát ott hagytuk a ruhákat ezeknek az embereknek, a ruháknak egy nagy részét, illetve még ott is a családonként tudtunk adni egy kb. 1 millió lejt, ami nagyon csekély összeg. Tehát ez is jól jött nekik. A férfiakat nem is találtuk ott egyébként, mert a férfiak lent építették a házaiknak a romjait, illetve hát igyekeztek ott a beérkezett cementből, meg kaptak építőanyagot innen-onnan, igyekeztek ezt, hát már is csinálták a dolgaikat, hozták rendbe a dolgaikat. Egyébként az egész faluban nagyon jó volt látni, hogy Ács Péter testvérünk ott volt 2 hete, körülbelül 2 hete volt ott, és akkor még totál káosz volt. Most már már látszik, hogy a szorgalmas székely emberek dolgoznak, és összegyűjtötték az összes szemetet, már el is vitték, ott láttuk a falu szélén, és kitakarították a pincéiket, tele volt minden iszappal, meg egy csomó házat ott csinálnak, javítanak, jönnek a különböző segélyszállítmányok, és építik belőle a házaikat. Tehát dolgoznak az emberek, hogy így mondjam, és igyekeznek rendet csinálni, és szemmel látható a javulás. Tehát a mi segítségünkre, hála Istennek, szükség volt, és nagyon is örültek neki, és most így tolmácsolnám is a testvéreknek az ottaniaknak a köszönetét, akik teljesen meglepődtek ezen, tehát nagyon örültek, és el is fogadták azt a kis cseppnyi pénzt, amit vittünk, és ruha dolgokat is, mindennek örültek az ott lévők. És hát igyekeztünk elmondani, hogy honnan jöttünk, meg igyekeztem én is, hogy valami igét is mondjak nekik, hogy valahogy az Úrra tereljem a figyelmüket, hogy hát elsősorban nem minket dicsérjenek, hanem az Urat, és neki hálálják meg, amivel tartoznak. Eljutottunk, testvérek, a nagysolymosi gyülekezetbe is, ez megint egy közérdekű dolog. Nagysolymosban van egy új lelkipásztor, egy nagyon kedves fiatalember, aki olyan úgy van ott majdnem, mint egy szál magában, mint valamilyen magányos szikla tenger közepén, szegény, hát meglehetősen elesett állapotban van, ugye nincsen neki nagyon semmije, egy szegény családból származott, igyekszik úgy magának beszerezni a dolgokat, de Hát úgy majd erre még visszatérünk, hogy lehet, hogy ezt a lelkipásztor testvérünket némi kis segítséggel kéne ellátnunk, hogy legalább megvehesse magának mondjuk egy konyhabútort vagy valamit, mert szegénynek ilyen kis asztalkákon van ott a befőtt, meg nem tudom, ezt ott egymagába próbál magának főzni egy fiatal ember, ugye hát 2 évig volt valahol segédlelkész. Szétfagyott a múlt éjjel a boiler, nem tud magának ott normálisan meleg vizet csinálni, ha elkezdi csinálni, akkor folyik szana szét a víz. Szóval elég nyomorult körülmények vannak ottan. Ez a testvérek, imádkozzunk, ezt ha úgy adódik, akkor majd megpróbálunk, én úgy gondolom, hogy megpróbáltunk ott segíteni ennek a lelkipásztornak, aki az én benyomásom az volt, hogy egy nagyon jó indulatú, nagyon kedves, csendes, szelíd fiatal ember. Ugyanakkor a faluban találkoztunk azzal a kislányjal, akit támogatnánk, hát úgy hívják Veres Judit, szombat lévén otthon volt és dolgozott, és ott, ahova bejárt dolgozni, és kicsit beszélgettem vele. Hát nagyon, nagyon örül. Azt mondta, hogy nem is tudjuk, hogy ez mit jelentő neki. Hogy Szegedről voltak emberek, akik támogatnák az ő tanulását, mert ezáltal szinte hogy az egész élete, hogy így mondjam, egy más irányt vesz föl. Hát nem tudták a szülei tanítani, 4 vannak testvérek, ő a legidősebb. Egyszerűen befejezte ott az általános iskolát, és nem tudott tovább lépni anyagi okok miatt. Most azt kérem is a testvérektől, hogy akik jelezték, hogy ezt a kislányt támogatják, az újszegedi Calvin alapítványon keresztül folyik a támogatásunk. Megkötöttük most a szerződést az iskolaigazgatóval, napokon belül elkészül minden hivatalos irat, és akkor a Calvin alapítványból körülbelül kerekítve a számot 17.500 forint havonta ennek a kislánynak.